Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mennyire igaz a Zsoltár, hogy az emberek jönnek mindenünnen Istenhez, az ő jelenlétébe, vágyakozva utána, így jöhettünk el mi is ezen a délelőttön. Isten hozott mindenkit, szeretettel köszöntjük a testvéreket. A református egyház rendje szerint a mai a konfirmáció vasárnapja, és külön hadd köszöntsem a 10 konfirmandus fiatalt, a kedves szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, családtagokat. Ha valaki esetleg először van itt a gyülekezetünkben, Isten hozta, de mindenkit Isten hozott, akik itt vagyunk. Köszöntjük egymást is, kívánva Isten áldását másik életére. A mi segítségünk, konfirmációs istentiszteletünk megszentelése, megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten szavára, az ő üzenetére, amelyet olvasok, Jeremiás könyvének 31-es fejezetéből, a 31. verstől kezdődően, 34. verssel bezárólag. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Juda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá és gyümölcsözővé szíveinkben. Az ő igéjét így emeljük fel, szívünket, szavunkat Istenünkhöz imádkozzunk. Drága Urunk, olyan nagy ajándék az, hogy úgy tekinthetünk rád, mint aki megismerhető Isten vagy. Hiszen Úr Jézus Krisztus, te éppen azért jöttél el, a mennyei dicsőségből erre a gonosz, bűnös földre, hogy összekösd az eget a földdel, hogy megnyisd az utat az atyához, az ember számára. És te azért végezted el a mi megváltásunkat. Azért áll a golgotai kereszt, azért van az üres sír, hogy mutassa a te dicsőségedet és hatalmadat. És miután mindent elvégeztél, visszamentél a mennyei dicsőségbe, megígérve azt, hogy újra eljössz, és magadhoz veszed a tieidet, akik hisznek benned, akik téged követnek, akik a kegyelmet elfogadták. Olyan nagy csoda és ajándék az, ha ezt átéltük, Urunk, bűneink bocsánatát, a kegyelmet, az örök életet. Köszönjük neked, hogy így lehetünk itt együtt, ezen a vasárnapon, a te hajlékodba. Így lehetünk közösségben veled és egymással. És kérjük, Urunk, a te áldásodat konfirmandus fiataljainkra, az ő tanúságtételükre. Adj nekik erőt, és áld meg őket. És segíts meg, hogy ne csupán ismeret legyen a szívükben, hanem mindaz, amit megtanultak, azt meg is élhessék. A te dicsőségedre, Urunk. És kérünk téged, hogy konfirmálj, erősíts mindnyájunkat, akik itt vagyunk, itt lehetünk. És ajándékozz meg bennünket a te igéddel, az ige hirdetés által, szolgádon keresztül. Kérünk téged Jézus Krisztus nevében, hallgass meg. Amen. Az elején külön nem hirdettem, illetve nem köszöntöttem lelkipásztor testvérünket, Szeverényi János lelkipásztor testvéremet, aki ezen a mai napon eljött, hogy Isten igéjét hirdesse. Köszöntünk szeretettel, és megkérünk arra, hogy tolmácsold Isten üzenetét mindnyájunk számára, gyermekek, felnőttek számára egyaránt. Igen. Amíg a szószékre fölész, hadd mondjam azt, hogy januárban találkoztunk utoljára itt a Csapókertben, és akkor betegeskedett lelkipásztor testvérünk, még a hangja is elment. Reméljük, hogy most minden rendben lesz, és Isten ő általa hirdeti az igét, és eljut mindannyiunk szívéhez. Az ő áldása legyen rajtunk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét Máté evangéliuma 10. fejezetéből, a 29. versről a következőképpen. Jézus tanítványainak mondta, ez egy hosszabb beszédnek néhány mondata. A verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Testvérek, van egy jól ismert kis énekünk, azzal még kérjünk áldást, kérjünk igét, Isten csendesítse el szívünket egy ilyen rohanós hét után, hogy megszólaljon a szívünkben.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretettel köszöntöm elsősorban a konfirmandusokat, a családtagjaikat és a gyülekezetet. Örülünk, hogy így együtt lehetünk ezen a vasárnap délelőttön. Jézus kiküldte a tanítványait szolgálatra, feladatra, feladatot adott nekik. Ők már nem 12 évesek voltak, de nem voltak idősek. A Biblia kutatók szerint 10 évesek lehettek még. Lehet, hogy 20 éves is volt közöttük, de fiatal emberek voltak. Találkoztak az Úr Jézussal, nem azért, mert keresték őt, hanem azért, mert Jézus megjelent. Tehát nem akarták őt, nem akartak benne hinni. És nagyon együttérzek azokkal a konfirmandusokkal, meg hozzátartozókkal, akik belekeveredtek mondjuk egy egyházi iskolába. És akkor hát ott itt ez a szabály, az a szabály, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és nem mindenki tud ezzel azonosulni természetesen. Én nem tudom ki, hogy van veled, de hiába vagyok én lelkész, vagy missziós lelkész, én inkább a hinni nem tudókkal, vagy a kételkedőkkel érzek együtt, mert aki már hisz, hát egészségére örüljön neki. De aki nem hisz, annak nagyon nehéz részt venni, akár milyen egyházi programon. Én ezt magamról tudom, és ezzel nem dicsekszem, de ilyen koromban én is jártam a Békés Csabai nagy templomba, és nem vagyok rá büszke, de hát nagyon sokat unatkoztam, mert fogalmam nem volt arra, hogy miről beszél a lelkész. Nem értettem. Pedig otthon azért a szüleink, nem konfirmációra kaptuk az első Bibliát, hanem már a szüleinktől is, meg Bibliára, mármint imádkozni is tanítottak, és ez nem baj, tehát ezek megmaradnak bennünk. Sőt, hát ugye konfirmációra is készültünk, és meg kellett tanulni szépen, hát messze nem ilyen szépen, mint ahogy ti tudtátok. Hát én utólag is egy kicsit pironkodtam, mert ahogy ti ezt vágtátok, az döbbenetes, fantasztikus. De mi nem, hát még azt az egy kérdést tettek föl nekem, és hát sajnos még azt sem nagyon tudtam, ott sugott a 82 éves lelkész bácsi, aki egy nagyon kedves bácsi volt, de már nem nagyon értettük, hogy ő igazán mit mond, és hát egy nagyon nagy csoport voltunk, tehát mi 110-en konfirmáltunk abban az évben, ez egy nagy gyülekezet ott Békés Csabán, és úgy elvesztünk a tömegben, 12 évesek voltunk, nem nagyon kötött le a dolog, de az érdekelt, hogy a Molnár Pista barátom megtanított például szünetekben, mert volt szünet, az nagyon tetszett, az is egy jó dolog volt, és hát nála mindig volt kés, és dobálta a kerítésbe a kést, na hát azt kértem, hogy erre tanítson meg engem. Azóta tudom laposan, meg így, meg úgy dobni, de hát nem nagyon gyakorlom a dolgot, és hát így vonultunk be, óriási nagy ünnep volt, szólt a hatalmas orgona, nem is tudom, 2400 vagy 3000 ülőhely van abban a templomban, 110 hosszan, mint egy kis hát báránycsapat, egy kis nyáj, lögdöstük egymást. Én nem tudom, hogy a többiek hogy voltak vele, de magam nem nagyon értettem, hogy miről szól ez az egész, miről szól ez a dolog. És később már többet értettem meg belőle, és az elmúlt években, évtizedekben talán egyre többet érthetünk meg, mint abból, hogy egyáltalán nem a konfirmáció az érdekes itt emberek, hanem hogy miért élünk, mi ennek az egész életnek az értelme, mi a dolgunk, mi a feladatunk. Mert elhangzott az, hogy református hitem szerint, hát én már láttam gazembert, aki református volt, vagy evangélikus volt, vagy katolikus volt. Hát Európában szinte a legtöbb embert ugye megkeresztelték még évtizedekkel ezelőtt, Hitlertől kezdve mindenkit. Sőt, tudjuk, hogy Stalin még teológiára is jelentkezett, és önmagában a vallás, az intézményhez tartozás, vagy egy ilyen ünnepség nem érteti meg velünk, hogy miért is élünk. De vannak persze ellenpéldák is, mert például a feleségem mindig mesél arról, hogy neki a konfirmáció nagyon fontos volt. Ő Zalaegerszegen konfirmált, az ő szívét valami elérte. És ezt ne zárjuk ki, hogy akár kicsi gyerekkorban is egy gyermek is megért valamit Isten szeretetéből, akár abból, amiről beszéltetek, hát a 10 parancsolat, a 10 ige, és sok minden más is, nagyon is felfogható, érthető, de ilyenkor a nagy kérdés, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk, van-e hivatásunk, van-e az életednek értelme, tartalma, egy célja, mondjuk azon kívül, hogy valamit fogunk tanulni, vagy vágyódunk, természetesen vágyódunk egy házra, egy lakásra, egy kertre, szeretnénk nyaralni, meg hát, és aztán, ad ez békességet? Ideig, óráig igen, adhat. De mi az mi hivatásunk? Most lehet, hogy valami olyan feleletet várnátok tőlem, amiket itt ti mondtatok az úrasztalánál, és az mindig az, amit mondtatok. De az a helyzet, hogy van, mikor ezt mondjuk, meg van, aki hallja, de nem érti. Mit jelentenek ezek a szép vallásos bibliai gondolatok, bibliai szavak. Nem mindig értjük, nem mindig tudjuk. És én Isten kegyelméből már 18 éves elmúltam, amikor kezdtem ezt megérteni, hogy miről is van szó. De ti ne várjatok 18 éves korotokig, mert repülnek az évek, és az évek nagyon értékesek, minden nap nagyon értékes. És jó, ha tudjuk, hogyha holnap reggel is fölébredünk, lábra állunk, reggelizünk, elindulunk, hogy miért? Hogy mi az én hivatásom? És nekem nagyon sokszor eszembe jut Móricz Zsigmond regény címe, amire a hívők talán azt mondják, ez kevés. De ugye mi is az a felszólítás? Légy jó, mint halálig. Légy jó, mint halálig. És nekem nem tudom, nem olvastam ennek utána, de az az érzésem, hogy Móricz Zsigmond ezt egy bibliai ige alapján variálta, nagyon jól amúgy, mert ha jól emlékszem, a Jelenések könyvében ezt olvasok, hogy légy hű, mint halálig. És ezt sokszor kapják konfirmandusok is igeként, hogy hát fogd föl, hogy megkereszteltek téged, Isten szeret téged, itt van a 10 parancsolat, itt van az evangélium, most már életedbe először veszel úrvacsorát, tehát mintha úgy kész lennél, és minden rendben lenne. De én nagyon jól tudom, hogy van úgy, hogy az ember vesz úrvacsorát, meg átéli az ünnepséget, de nem hallja Isten hangját. De nem ismeri őt, nem érti őt. De ezt talán értjük, valamennyire, hogy Isten nem azt akarja, hogy te katolikus vagy evangélikus református legyél, és az egy eszköz, az egy drága eszköz, ez a templom is, a konfirmáció, Biblia, énekek, ezek eszközök ahhoz, hogy légy jó, mint halálig. Légy hű, mint halálig. Légy ember, ember is. Talán ez a legfontosabb ebbe. Hogy ez a hivatásunk. Igenis, ez a küldetésünk. Ó, lehet, hogy egy kegyes lélek most azt mondja, kevés ez, tiszteletes. Ezért nem kellett volna eljönnöd cinkotáról, hogy ezt mondjad. De testvérek, egy embertelen korban élünk. Igenis, egy, ami mögött persze az van, hogy Isten nélkül, tehát elszakadtunk a forrástól, elszakadtunk Istentől, a 10 igétől, a 10 parancsolattól, és egy olyan korban élünk itt Európában, mindenki maga mondja meg, hogy mi a jó neki, és mi a nem jó. És mindenki össze-vissza él. És ezért van egy bizonyos zavarodottság, káosz, és nagyon sokszor céltalanság, embertelenség. Hát én ismerem belülről, meg foglalkozunk ezzel, hogy mennyi fiatal él kiszolgáltatottan a netfüggőségnek, és sok-sok mindennek. És embertelen, istentelen, rossz, gonosz dolgok érkeznek be a szívetekbe, a szívünkbe, az agyunkba, akár az internetről, meg egyáltalán az egész világból. Mert ma Európában nagyon lüktet ez a vélemény, hogy az a lényeg, hogy neked jó legyen, élvezd az életed, aztán, ha kiégsz, hogyha tönkremész, az már a te bajod. De ez egy buta dolog, ez egy nagyon rossz irány. Tehát légy jó, mint halálig, légy hű, légy ember. Miért? Mert Isten embert teremtett. Embert. Így van a Bibliában. Az az Ádám szó, Héber szó annyit jelent, hogy föld porából való ember. És vannak embertelen vallásosak. És ez úgy nem jó. Nem szép, nincs értelme. Hogy nincs békesség, hogy nincs nyugalma. Hát így gyülekeztünk a lelkész hivatal körül, szerintem ezért nem haragoztok meg, hogy elárulok egy műhelytitkot, hogy valaki mondja közülük, ott fekszik egy macska padon, hogy de jó ennek a macskának. Hát erre én felfigyeltem, megkérdeztem, hogy hát miért jó? Mert hogy ő nem izgul. És tényleg, szerintem még mindig ott fekszik, teljes nyugalomban. És mennyire igaz ez? De hát ő egy jószág. Egyébként neki is van hivatása. Ő is azért nyugodt, mert rendben van, mint macska. Na de ő egy ösztönlény. De Isten nekünk lelket, szellemet, tudatot adott. És felhasználhatjuk ezt a példát. Ha már Jézus itt a verebekről beszél, a verebecskékről. Hát akkor miért nem mondhatnánk, Uram, add nekem ezt a békességet, hogy ez a macska ott alszik. Mert ez nagyon sok embernek nincs meg. Hát nem tudunk aludni. Hát nem tudunk megnyugodni. Lüktet mindig valami körülöttünk. Szükségünk van zajra, erre, arra. A mobilunk kimutatja, hogy mennyit nyomkodtuk egy héten, naponta. Nem tudom, azt hiszem, 3 órát, 4 órát, 5 órát, 6 órát vagyunk sokszor ott. Mert megszoktuk ezt az őrületet, ezt a pörgést. És akkor Jézus beszél ezekről a kis jószágokra, a verebekről. Hogy is volt ez? A verébnek párja egy fillér. Hát, ugye a régi szegény világban, hát amit lehetett, mindent megettek. Szóval. És a verebeket is kivitték. Valószínűleg gyerekek hálóval így úgy megfogták őket, és eladták. De ez egy hihetetlen pici összeg, amit itt Jézus mond. A verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Hát miért nincsen benne a református meg evangélikus hitvallásban a veréb, mondjuk? Vagy a macska? Mert mi mindig ilyen szent, elvont dolgokról beszélünk. És Jézus beszél a verébről. Amit még mindig, a szegények ma alig vannak, mert a mai korunk őket is fogyasztja, ez a technika és a többi. De hát szokták mondani, hogy szürke veréb. Tehát azok nem szürkék. Egyrészt, aki úgy érzi, hogy hát én csak egy kis szürke veré vagyok, annak is szól ez az ige. Annyira nem érdekes, hogy én élek. Kit érdekel? Hát még sokszor a környezetemet sem érdekli, nem hogy a Isten, ha egyáltalán van. És akkor Jézus beszél a verebekről, akiket ilyen értéktelen kis valaminek tartottak. És még a magyar nyelve is ez bevonult, hogy kis szürkeveréb. Hát drága testvérek, ezt az igét nagyon szeretem. Nem én választottam, ez a mi perikópa rendszerünk szerinti mai ige, nagyon örülök neki, hiszen csodálatos lény a veréb. Nagyon szép. Nagyon szép. Én mindig elérzékenyülök, ha ilyen kismadarakkal találkozom. Meg kell nézni, egyrészt nem is szürke. Gyönyörű, barna színárnyalatok vannak rajta. Egy csodálatos kis jószág. És Jézus azt mondja, a mennyei atya foglalkozik veréb szakértő. Hát egyrészt ő teremtette. A másik számon tartja. Egy ilyet, akire azt mondják, hogy ez érdektelen, ez semmi. Sőt, csak lábjegyzetként mondom, az idősebbek talán emlékeznek rá, hogy a vad Mao Tse-tung kommunista korszakban, ez az ő, hát sajnos ez volt, ez az őrült ember egy milliárdos országban kiadta az utasítást, hogy meg kell ölni a verebeket. Hát ez egy párti utasítás volt. Mert az ember elkezd istenkedni, és akkor a veréb fölött is dönt. És járták az emberek, szerencsétlen emberek, olyanok, mint mi. Ki kellett nekik menni a mezőre, és szörögni kellett, nem engedték őket leszállni a búzaföldre, meg a fákra, és pusztultak el, kimerültek, elpusztultak. Mert egy őrült emberben az ellentétes indulat volt, mint ami Jézusban, amit Jézus hozott. Akkor hadd mondjam így egyszerűen, Jézus szereti a verebeket. Jézus szereti ezt a kis állatot. Én gyerekkoromban kanárit tartottam, most pintjeim vannak, nagyon szerettem őket, és egyszer egy nagy vihar után az udvaron találtunk egy kis elházott verebet. Hát, nem is mozgott. Csak úgy a fűből kiszedtem, kiszedtük, meg sem moccant. Hát mit csinálunk ilyenkor? Egy gyerek mit csinál? Sok gyerek ágyában landoltak már különböző állatok, csak ezt anyu meg ne tudja. Kis macskákat is összeszedtem, és bevittem a paplonnál, hogy ne fázzanak. És hát a kis verebet bevittem a kanári kalitkájába. Hogy megszáradjon, hogy legyen enni és innivalója. Na hát, reggelre óriási zajra ébredtünk. Hát ez a kis veréb. Föltámad, megszárad, és elkezdett tombolni abba a kalitkába. És nagyon hamar kivittük, és elengedtük. Mert egyrészt, mit tudunk ebből megtanulni? Nem is biztos, hogy annyira csendes, szelíd az a kis veréb. Tehát ne idealizáljuk a dolgokat. Egy veréb is, egy macska is, egy gyermek is, egy konfirmandus is, egy felnőtt is tud kilépni a szerepéből. De nem ez a lényeg most, hanem arra figyeljetek, ha már Jézus beszél a verébről, hogy Isten ezt a verebet nem kalitkába teremtette. Értitek? Én azért nem akartam keresztény lenni és megtérni, mert azt hittem, hogy az egyház egy kalitka. Itt benyomnak minket. Valami liturgiába ülni kell, nézünk, mint Rozi a moziba, nem értünk semmit, de a szülő vagy a nagymama elvárja az egészet, meg egyházi gimnázium, meg egyebek. Na nem. Alig vártam, hogy kirepüljen. És tényleg így is volt sajnos, hogy az a 110 konfirmandus úgy elrepült. Ugye, mint a denevérek a templomtoronyból. Eltűnnek. Mert nem ismertem Istent. Tehát tudtam jól a konfirmandus szöveget, de Isten nem ismertem. De ez nem szégyen, hát így születünk. De mi az örömhír? És ezt mondom nektek is. Ezért már érdemes volt eljönni, hogy Isten ismert téged. Isten tud rólad. De nem most, hogy itt hitvallást tettél, hanem hogy olvassuk a Bibliában. Látták formálódó kis csontjaidat édesanyád méhében. Isten szeretettel kísért téged. És a keresztség tényleg annak az üzenete, hogy ő akár hittél, akár nem. Tudtál imádkozni? Hát nem tudtunk. Hát gőgicsértünk, meg bekakiltunk, meg büfisztünk, meg gondot okoztunk, meg éjszaka működtettük az egész családot. Esetleg az ügyelettől kezdve mindent. Ez volt. És Isten azt mondta, enyém vagy, tudok rólad, szeretlek. És igen, konfirmációkor ezt is szoktuk hangsúlyozni, hogy tudjuk meg, hogy a keresztségben Isten igenis már gyermekévé fogadott. Lehet, hogy rosszak vagyunk időnként, lehet, hogy nem tudunk erről, de hát most halljuk. És milyen jó, hogy vannak ilyen alkalmak. És nem a verebekről beszélünk itt, pedig szeretjük őket, hanem Jézus azt mondja, hogy ha minden kicsi verébről tud az Isten, hát hogy ne tudna rólatok, és itt most felsorolhatnánk mindegyik ötök nevét, meg a templomban ülők nevét. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy én nem gondolok vele, én nem hiszek benne, én nem hallom a hangját, de ő gondol velem, ő tud rólam, neki terve van velem, ő nem akar, hogy elveszek, hogy eltékozoljam a testemet, életemet, idegrendszeremet. Úgy belegondoltam, hogy mi lesz veletek 5 év múlva, 10 év múlva, hogy bárcsak Isten megtartana, bárcsak létrejönne ez a kommunikáció, ez a kapcsolat vele, hogy ne csak úgy szabadon éljünk, mint egy veréb, hanem az ember ennél több. Pedig Jézus mondja egy más helyen, egy más példázatot, ugyanígy a madarakról, hogy ne idegeskedjetek, ne izguljatok. Hiszen a mennyei atyátok eltartja a madarakat. Ad nekik enni. Ezt olvasjuk. Jézus szeretett így beszélni, hogy értsék az emberek. Hát még inkább titeket. Na de hát, hogy jól megértsük a Jézusi üzenetet, abban az is benne volt, hogy nem Isten dobálja az ételt a fészkekbe, szaladgál ilyen veréb meg, nem tudom, ilyen angyalokkal. Hát láttuk most is, én is láttam, nem tudom melyik faluban, úgy dolgoztak azok a fecskék, ahogy rakták, építették a házat, csok nélkül, minden nélkül. De benne volt a teremtés üzenete, bennük van, és házat építenek, és lesz utódjuk, és ezeket Európa ma mind megtagadja. Nem szaporodunk, magunk körül vagyunk, mert ez kell nekem, az kell nekem, ez ad örömöt, az ad örömöt, és bepörgünk, és individualisták, és önzők lettünk, és ezért nyugat fogy, és mondjuk egy Németországban ezt nem lehet kimondani, nem lehet kimondani, nem szabad, tudom, vannak kapcsolataink, múltkor voltam a müncheni református gyülekezetben, és ott is mondták a magyarok, erről nem lehet beszélni, hogy a nyugat individualista lett, maga körül forog, nem házasodnak, nincsenek gyermekek, és akkor tényleg jöjjenek majd, akik kipucolják a cipőmet, meg a vécét, meg főznek, meg mosogatnak. Hát micsoda gondolkodás ez? Tehát ez egy lelki-szellemi romlás. Hát a fecske, a veréb, a macska egészségesebben, normálisabban él, mert betöltik a küldetésüket. Isten tud rólatok, és azt akarja, hogy tudjátok, hogy miért éltek, hogy mi a küldetésetek, hogy bárkik lesztek. Lehet, hogy van, aki igenis mosogatni fog, egy ideig mondjuk, aztán tovább lép, vagy lelkész lesz, vagy mérnök, mindegy. De az egyik se hivatás, nem az a hivatás, hanem a szív, a belső emberünk, hogyha Isten azt megváltoztatja. És igenis vannak fájdalmaink, terheink, nyomorúságaink, harcaink, bűneink, méltatlan dolgaink. Nektek is, mindenkinek, amit nem szabad lett volna megtenni, nem szabad lett volna kimondani, nem szabad lett volna azon az úton végigmenni. De hát csodálatos dolog, hogy van kegyelem. Az interneten, hát én is ott vagyok, persze, mert majdnem mindenki. Az ördög is ott van. De az Isten is ott van. És akkor hát ott sok minden megjelenik. Facebookon, meg a többi helyen. És akkor úgy ez is egy olyan népszerű mondat, ami el szokott ott hangzani, hogy előbb-utóbb mindenki megkapja azt, amit a másikkal elkövetett, másiknak mondott. Ilyen az élet. Előbb-utóbb megkapott te. És akkor mindenki behelyettesíti a anyósát, kismennyét, szomszédját, nem tudom kicsodát. És dörzsöli a markát, hogy azt a begyáját, na majd meg fogja kapni. Majd az Isten megpörköli, majd az Isten fejbe vágja. És akkor úgy lüktet bennem az, és hol van a kegyelem? Mert ismerjük a keleti vallásrendszereket, ugye a karma törvényét. Az történik veled, amit másokkal elkövettél, talán nem tudom, 16. 17. században. És azért kell megszületned, több százszor, több ezerszer, hogy ezt valahogy ledolgoz a karmádat. És ebbe az egészbe bezuhan a kegyelem, Isten jósága, hogy tudok rólad, hogy ismerlek, Tudom fájdalmaidat, bűneidet, nyomorúságaidat. Tudom, hogy mi az, amit veled elkövettek. És azt is tudom, hát gyerekként én is láttam ezt, most is láttam olyan gyerekeket, hogy például ez egy szörnyű jelzés, hogy kínozzák az állatokat, bántják az állatokat. A gyerekekben ma úgy sokszor benne, hogy valami mozog, hogy tapossuk el. Pesten is, bárhol járok, mindig van egy olyan gyerekcsapat, hogy úszkál az a szegény vadkacsa, hát gyerünk, dobáljuk meg meg. Micsoda dolog ez? Micsoda dolog? Amikor hitre jutunk, megtérünk, igazán Isten szent lelk által megkonfirmál, megerősít minket, a feje tetejéről a lábára áll a dolog. Mert a világ a feje tetején áll. És Jézus megváltást hozott. Bűnbocsánatot. És ebből a jóságból, kegyelemből igenis naponta és percenként élek. Ez az oxigén, ez a lélek oxigénje. Mert egyébként megfulladunk, és megöljük magunkat és a másikat. Mert vannak lassú halállal halók. Nagyon szíven ütött mindnyájunkat ez a hajó szerencsétlenség. Ott a Dunán talán tudunk róla. Igaz, hogy tegnap beszéltem valakiről, aki nem hallott erről. Hát szinte mindenki hallott. 7 másodpercük volt. 7 másodperc. 30 koreai ember, talán keresztények is voltak köztük. Nagyon vegyes csapat lehet. És hullámsírba vannak, még vagy 20-an. Ott voltam én is a Margit hídon. Sokan imádkoznak, virágot, mécses tesznek le. Megrendíti az embereket. És az is, persze megrendítő. De testvérek, Isten szent lelke tegnap, amikor 10 000 fiatallal együtt voltunk az arénában. Majd Magyarországon 10 000 fiatal dicsőítette Isten. Igenis, jól érezték magukat, mert nem baj, ha a keresztény jól érzi magát. Ha dicsőít Isten, és együtt vagyunk, voltunk vagy 50 felekezetből, de senki ezt nem kérdezte. De azt láttam meg, hogy sokan élnek így, lelkileg halottan, bezárva, szenvedélybetegségbe, fogságba, reménytelenségbe, depresszióba, sok mindenbe, és nincs kiút. És tudom, hát szenvedek ettől én is, hogy akik körülöttünk élnek sokszor, mintha nem lehetne megmenteni őket. Ott szenvednek ezek a búvárok, jöttek Ausztriából, Koreából, mindenhonnan tipegnek, topognak ott a kompon. De akkora a sodrás, olyan ereje van a halálnak, hogy még csak a halottakat se tudják kimenteni. Hát micsoda drámai dolog. Ma, Európa közepén, és akkor a Viktorunk, meg a belügyminiszter megbízza a tekket, meg ezt, meg azt, és ott topognak a profik. Hát ezt tehetünk mi a halállal szemben, amit ők, vagyis semmit, semmit. De Jézus eljött, és Jézus életet hozott, Jézus bűnbocsánatot hozott, szabadulást hozott, pontosan a foglyoknak, akik nem tudnak kiszabadulni, megszabadulni. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Isten szeret, Isten akar téged, Isten szeret téged, és Isten sokkal szereti a verebeket, de téged sokkal többre tart. És azt akarja, hogy szabadon élj, növekedj, gyarapodj, törzsd be a hivatásodat. De ez kell, ez az erőforrás, ez a mennyei erőforrás. Így áldjon meg benneteket, mindnyájunkat az Isten. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy te benne vagy ebbe a világban, ahol annyi sérülés, annyi bűn, annyi nyomorúság van, olyan céltalanul él sok-sok ember, sodródik, eszik, húzza az igát, ágyba dől, pötyög a mobilján, és eltelik az élete. És sokszor őrültségekbe sodródunk bele, Urunk. Köszönjük, hogy ma is hangzik a te igéd. Köszönjük a drága szavadat, a 10 igét, a 10 parancsolatot, a János 3.16-ot, amit hallottunk, hogy te így szerettél minket, hogy átszakítottad az eget, eljöttél, fölvetted a mi életünk bűneit, terheit, nyomorúságait, és van kegyelem, és van bűnbocsánat, és van szabadság. Köszönjük, Urunk, hogy van emberhez méltó élet, hogy te szabadságra teremtettél minket. Teljes szívünkből imádkozunk ezekért a fiatalokért. Áld meg őket, Urunk, hogy el ne sodortassanak, el ne vesszenek, és áld meg minket, szülőket, nagyszülőket, gyülekezetet, hogy eléjük tudjuk élni a te szeretetedet. Így ajánljuk magunkat a te kegyelmed. De most ezekben a percekben hadd imádkozzunk ezekért a koreaiakért, meg néhány magyar családért is, Urunk. Erősíts meg őket, vigasztald meg őket, ahogy lehet. És hogy minél hamarabb rendeződjön ez a nagyon nyomorúságos helyzet. És azt kérjük, hogy népünk is átélje a feltámadásnak az erejét, hogy van benned feltámadás. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen.